A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Seres Rékával, a Megakrán vezetés támogató és értékesítési menedzserével, és Vitkovics Péterrel, a Megakrán felügyelő bizottságának elnökével, és az első részben sok mindenről beszéltünk, bár egyébként a pandémia helyzet okozta gazdasági visszaesés uralta a beszélgetésünket, aztán az utolsó mondatokban azért szó esett arról, hogy voltak olyan intézkedések, amit sok vállalkozó félreértelmezett, tulajdonképpen ez a hitelmoratórium és egyebek, és ezt mindjárt arra használták ki, hogy a piacon jelentős árengedményeket adjanak. Vitkovics Péter záró mondata az volt, hogy azt reméli, hogy bedől egy-két ilyen vállalkozó, és akkor meg lesz a megfelelő bővüléshez a felvásárolható cég. Még egy picit maradjunk itt a pandémiánál, és bár nem tudom, mert én nem értek hozzá, de lehet, hogy nehezen értelmezhető egy daruzással, emelés technikával foglalkozó cég életében a home office, hiszen otthonról darut kezelni azért nem annyira egyszerű, de hát nem mindenki van a daru mellett, vagy benne az autóban. Mennyire lehetett home office-ból dolgozni, illetve mennyire kellett önöknél?
Tavaly márciusban a korlátozó intézkedések hatására nyilván számunkra is fontos volt a kollégáink egészségének védelme, úgyhogy akit lehetett, akinek a munkája lehetővé tette, hogy otthoni munkavégzést tudjon folytatni, azt maradéktalanul erre a lehetőségre biztattuk. Arra büszkék vagyunk, hogy szinte pillanatok alatt át tudtunk állni a digitális otthoni munkavégzésre. Ehhez minden, azt mondom, hogy háttértámogatásunk, ami az IT részleget illeti, illetve minden eszközünk rendelkezésre állt ahhoz, hogy ezt zavartalanul tudjuk végezni. Nyilván ez elsősorban a back-office munkáját érintettem, hiszen, ahogy említett, a darukezelők és nyilván a szájton résztvevő kollégáink nem tudták megengedni maguknak azt, hogy ezt home office-ból végezzék, de pontosan azért, hogy amennyiben nekik valamiért be kellett jönni a telephelyekre, azzal tudtuk az ő egészségüket biztonságban tudni, hogy minél kevesebb személlyel érintkezzenek, így például velünk a háttértámogatókkal is csak digitális formában, és így kicsit nagyobb tér és jobb lehetőségek jussanak számukra.
Egyébként kifejezetten a védekezés, most fertőtlen és től kezdve mindenféle ilyenre gondolok, mekkora plusz költséget tett a vállalat nyakába, vagy ez tulajdonképpen azért egy ekkora működés mellett elenyésző?
Szerintem a mértéke nem volt ilyen szinten kimutatva az éves beszámolóban ez a költségtétel, de ennek a mértéke most a vállalat működési költségeihez képest elhanyagolható. Inkább az volt ebben a jó, hogy ugye elsősorban ez a HR terület, aki ilyenekkel foglalkozik, tényleg az első pillanatoktól kezdve, amit lehetett, beszereztek fertőtlenítőket, kitették azokat a kézfertőtlenítőket, eszközöket, tájékoztatótáblákat, információt adtak a dolgozóknak, hogy hogyan kell eljárni a különböző protokollok során, hogyan kell viselkedni, ha ügyféllel találkozik, ha ügyfélhez kell kimenni, vagy munkavégzési területre, ha bent az irodában tartózkodik, és így tovább. Tehát ezt a fajta tudatosságot igyekeztek nagyon gyorsan átültetni a dolgozók fejébe.
Ez egyébként nem lehetett olyan nehéz, mert ugye még pont a tőzsdére lépés kapcsán beszélgettünk erről is, hogy a cégvezetésnek ez egy komoly elhatározása volt, hogy itt minden folyamat ellenőrzött legyen, és nagyon komoly folyamatok mentén folyjon a tevékenység. Tehát valószínű, hogy itt a munkatársaknak sem jelentett ez olyan problémát, hogy most akkor újabb folyamatoknak kell megfelelni, hiszen a folyamatok mentén való működés az az életük része.
Így van, tehát valóban nem volt nehéz, gyakorlatilag egy-két plusz elemet kellett beépíteni a mindennapi munkavégzési folyamatokba, az elsősorban ugye a kézfertőtlenítés, különböző védőeszközök használata és így tovább, de eleve ugye a Megakránnál korábban is például a munkát végző, tehát a fizikai munkát végző dolgozók esetében a munkabiztonságra korábban is nagyon sokat költöttünk és ügyeltünk. Most azok a munkavállalók, akik megszokták, és a mindennapjuk részévé vált, hogy egy munkavégzési területre kizárólag sisakban, védőruhában, védőfelszerelésben, biztonsági hevederrel, és így tovább, tehát mindenféle védő és munkaeszközökkel mennek ki, ő számukra az, hogy most pluszba egy maszkot föltesz, vagy az, hogy kézfertőtlenítést alkalmaz, gyakorlatilag egy ugyanolyan megszokássá vált, mint az, hogy védőcipőt használ, vagy védősisakot tesz fel a munkavégzési területen. Tehát nem új dolgokat kellett bevezetni, inkább csak egy kicsikét bővíteni kellett azt a protokollt, amit eddig is alkalmaztunk a mindennapokban. A másik oldal, és én amire kitérnék az, hogy a home office a vállalatok életében az nem elsősorban azt befolyásolta, vagy azt hátráltatja, hogy kevésbé lesz hatékony a munkavégzés, hiszen például ilyen a mindennapi munkavégzés terét nem tudom, de mondjuk a különböző testületek szintjén igazgatóság felügyelőbizottság pillanatok alatt át tudtunk állni mi is a digitális döntéshozatalra, online meetingeknek a megtartására. Amiben én a nehézséget látom, és ez most már azért érezteti hatását, az az új kapcsolatoknak a létrehozása, ez a bizonyos új üzletkötések, azok, amik nehezebbé váltak az elmúlt időszakban, hiszen munkavállalókkal kapcsolatot tartani lehet online, felületekre feltölteni anyagokat lehet online, de nagyon nehéz egy új beruházási döntésről való tárgyalást, egy új partnerrel való üzletkötést, főleg, hogyha több százmilliós projektekről van szó, online megtenni, különösen úgy, hogyha előtte még soha nem volt kapcsolatban a két cég egymással, tehát e területen biztos, hogy szenvedtünk el hiányosságokat, és más vállalkozások is szembesültek azzal, hogy nehezebben halad előre a vállalkozás, nehezebben indulnak új ügyletek, nehezebben születnek meg döntések, hiszen azt is láttuk, hogy online lefolytatott meetingek után még háromszor, négyszer, ötször neki kellett futni ugyanannak a kérdésnek, és még mindig nem sikerült elvinni egy döntésig a beruházóknál. Ez egy olyan téma, ahol szerintem egy komplett kultúraváltásra lesz majd szükség, hogyha hosszú távon ez az online viselkedés és egy online kommunikáció velünk marad.
Önmagában az, hogy valaki tőzsdén jegyzett, hogy teljesen átlátható, transzparens a működése, minden adat elérhető róla, ez ilyen helyzetben, amikor amúgy is csak online és digitálisan tudunk egymással kapcsolatot tartani, ez nem egy előny?
Szerintem összességében az, hogy egy vállalat tőzsdei vállalatként működik, transzparens módon működik, az hosszú távon egy javuló üzleti környezetben csak is kizárólag előnyt jelenthet, főleg, hogyha olyan partnerekkel akar üzletet kötni, akik számára ezek az értékek ugyanúgy értékként jelennek meg, ezek lehetnek nemzetközi nagyvállalatok, vagy hasonló szemlélettel dolgozó más tőzsdei vállalatok, más közép- vagy nagyvállalatok. Ez inkább egy értékátvitelt, egy kultúra átadást jelent, aki számára fontos a megbízhatóság, fontos az átláthatóság, fontos a transzparencia a vállalati partnerek körében, ők valószínűsíthetően rövid és hosszú távon is olyan üzleti partnereket választanak maguk mellé, mint például amilyen a Megakrán, vagy olyan vállalatot, amilyen elvet a Megakrán is képvisel, és bízunk benne természetesen, hogy az idő előre haladtával a szürke gazdaságban mozgó, a mutizással foglalkozó vállalkozások egyre kevesebben lesznek, és egyre többen kihullanak már a piacról.
Visszatérnék egy picit az építőipari szolgáltatásokra. Több ok miatt is. Az egyik az, hogy nálunk itt a Trend FM-en ez a hét az építőipar hete, és hát ha már itt szóba jött az építőipar, egy kicsit menjünk bele mélyebben, hogy melyek azok a szolgáltatások, az a hozzáadott érték, amit tudnak az építőipari vállalkozások felé adni. Ugye itt a bővítések kapcsán említettük ezt, milyen irányba bővültek? Ugye az arról szó volt már, hogy itt vannak több funkciós berendezések, de van-e valami új irány építőipari területen, ami új a Megakrán életében?
Ahogyan korábban is beszéltünk róla, a tavalyi évben végrehajtott beruházások, illetve az az eszközfejlesztés, amit végrehajtottunk, az mindenképpen alkalmas arra, hogy új építőipari beruházásokban részt vegyünk, illetve a vállalat humán erőforrásában is megvan a kellő szaktudása ahhoz, illetve nyilván, ahogyan beszéltünk róla, az árbevétel visszaesés kockázatát azzal tudtuk csökkenteni a tavalyi évben, hogy kicsit nyitottabbak voltunk az építőipari megrendelések iránt, tehát ennek köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy teljes építőipari kivitelezésben részt vegyünk. Itt ez alatt tudjuk érteni akár csarnokok építésének a támogatását, de akár azt is tudnám mondani, hogyha lakossági szegmensben gondolkodom, ami egyébként bevált praktika is nálunk, hogy gyors szerkezetes lakóházak összerakásában egyébként részt szoktunk venni a daruzás és emelés technikai szolgáltatásainkkal.
Ezek a típusú megrendelések mennyire szaporodtak meg, tehát mennyire divat most ez a típusú építkezés? Ugye itt különböző építői anyagokról beszélünk, mert vannak ilyen nagy betonpaneles, aztán vannak fapaneles, mint tudom én, milyen technológiák. Egy közös bennük, hogy nagy daruk szoktak állni a telek szélén, amikor ezeket rakják. De mennyire divatos ez, vagy mennyire van ennek most itt trendje az építőiparban?
Én azt vettem észre, hogy ez a trend egyre népszerűbb, akár a vállalatok, akár nyilván a magánszemélyek körében. Jó magam is el szoktam gondolkodni ezen a lehetőségen, hogyha ingatlan vásárlásról van szó, hogyha megvásárolható egy kedvező fekvésű terület, egy szép zöld övezetben, akkor szerintem teljesen ideális egy ilyen jellegű ingatlannak a megvásárlása. Tehát ezek a kis mobilházak, vagy tényleg ezek a gyors szerkezetes házak, ma már elképesztő dizájn és lehetőség van ebben, tehát hogy tényleg nem mondaná meg az ember azt gondolom a végeredményt nézve, hogy tulajdonképpen milyen gyors folyamatok történtek itt.
És szerintem az építőipar is valahol ebben az irányba fog elmozdulni. Ez elsősorban köszönhető annak, hogy a munkaerő egyre inkább fogy, úgyhogy ma már kevés ember van, ebből nem lehet téglánként összerakni mondjuk egy több tízemeletes társasházat, vagy lakóparkot, vagy irodaházat. Egyre inkább az építőipar is mozdul afelé, hogy visszajöjjön az a bizonyos házgyári technológia, vagyis előre elég nagy elemeket összeállítani egy gyártósor mellett, illetve egy gyárban, egy üzemben, és ezeket a komplex elemeket, akár komplett fürdőszobákat, vagy helyiségeket, falelemeket a helyszínen csak daruval beemelgetünk, és úgy rakjuk össze ezeket az ingatlanokat, ezeket az épületeket.
Tehát akkor a fejlesztés irány az továbbra is ez is lesz, hiszen akkor ebben látnak komoly piaci potenciált.
Azt gondolom, hogy a géptelepítési szolgáltatásunk mellett igen, ez is lehet a jövőben egy szemléletmód, illetve tényleg azt láttuk az előző években, hogy az ilyen jellegű megrendelések száma azért növekedett. Ez látszik az elemzésekben is, hogy az emelés technikai üzletág és a daruzási szolgáltatás az dacára annak, hogy alacsonyabb árszínvonalon tudott dolgozni, azért jelentős árbevétel kiesést nem szenvedett. Tehát a kollégák rengeteg mennyiségű munkát tettek bele a tavalyi évben. Sajnálatos az, hogy egy járványügyi helyzet miatt nyilván ennek a jövedelmezősége az másabb volt, mint az előző években, de a számok mögött egyébként iszonyat mennyiségű munka rejlik, mind a fizikai, mind pedig a szellemi állomány tekintetében.
Ugye azt minden fórumon hangsúlyoztuk korábban is, és hangsúlyozzuk ma is, hogy a Megakrán alapvetően középvállalat, és mint középvállalat szeretné megtartani azt a fajta rugalmasságát, ami a KKV-kra és elsősorban a középvállalatokra még jellemző. Természetesen egy nagyvállalat precízségével, egy nagyvállalat szabályozottságával működve, de középvállalatként tudunk gyorsan reagálni, és szándékunkban is áll gyorsan reagálni mindazokra a piaci kihívásokra, amik akár egy pandémia helyzet miatt alakulnak ki, vagy például a pandémia utáni gazdasági felpattanás, vagy gazdasági növekedés időszakában előjönnek. Biztos, hogy lesznek átalakulások a piacon. Biztos, hogy lesznek olyan iparágak, amik most új erővel indulnak el, és nem térnek vissza teljes mértékben a válság vagy a járvány előtti időszak mértékéhez. Ezekre nekünk válaszolni kell, ezekre nekünk reagálni kell. Szerintem van olyan szervezettségi szinten a vállalat, hogy nagyon-nagyon gyorsan le tudja reagálni ezeket a kihívásokat, akár a ügyféligényekből, akár az új piaci technológiákból vagy trendekből eredően.
Ez akár végszó is lehetne, de még szerencsére van egy kis időnk, és hát sajnos itt a jelzőn van a hangsúly, hogy kis időnk van, viszont nagyon sok mindenről még nem beszéltünk. Én visszakanyarodnék az előző rész végén tett mondatához, hogy a bebukó vállalatok közül azért szívesen csemegéznének a terjeszkedés során, tehát ebből én azt vettem le, hogy komolyan a tervekben van további akvizíciókkal terjeszkedni a piacon. Ez alkalomszerű, hogy ha van egy jó célpont, akkor azt megveszünk, vagy kifejezetten monitorozzák a piacot, és amint van megfelelő célpont, lecsapnak rá.
Abszolút tervben van, és mondjuk úgy, hogy a vállalati stratégiának a része. Ugye gyakorlatilag ma egy vállalkozás két módon tud növekedni. Egyrészt organikusan, de ez egy lassú, lépésről lépésre történő növekedés, folyamatos beruházásokat igényel, folyamatos fejlesztést igényel. A másik pedig az akvizíciókon keresztüli növekedés, ami egy gyorsabb, de természetesen költségesebb útja a növekedésnek. Sokszor a tűzdei vállalatoknál valahol a közönség is elsősorban, mint a részvényesi közönségre, befektetői közegre gondolok, inkább az utóbbit, az akvizíciókon keresztüli növekedést várja el.
Látványos, nagyon, hiszen piacot is vásárol egy-egy céggel a vállalat.
Pontosan, ez sokkal látványosabb, sokkal hamarabb megjelenik akár az árfolyamokban, ebből eredően a befektetők ezt sokkal jobban szeretik. Így a természetesen a megakrán stratégiájának is abszolút része, hogy vállalati akvizíciókon keresztül bővüljön és növekedjen, úgyhogy folyamatosan monitorozzuk is a piacot, keressük azokat a célpontokat, akik akár pénzügyi nehézségek miatt keresnek befektető partnert maguk mellé, vagy adnák el a cégüket, vagy egyszerűen csak mondjuk családi vállalkozások kiöregedtek, nem akarják tovább csinálni, nincs kinek tovább örökíteni a vállalatot, és egy generációváltás helyett az egyetlen megoldás egy exit számukra. Erre a Megakrán, mint tőkerős befektető gyakorlatilag egy kiváló alternatívát jelenthet, hiszen ezzel nem csak a piacot vásároljuk meg, de cserébe adjuk azt a tudást, azt a jó gyakorlatot, azt a best practice-t, amit a Megakrán a piacon szeretne képviselni. Én hiszek abban, hogy ezzel egyfajta vállalati kultúraváltást is végre tudunk hajtani ebben a szegmensben.
Tényleg itt egy új beszélgetés kezdődhetne, de azt hiszem, hogy még itt azért egy pár szót ejtsünk erről a kényszerről, ha lehet ezt így fogalmazni. Ugye a tőzsdén a befektetők szeretik a növekedést, és ugye van egy ilyen alapvető, sokan kibékíthetetlennek, vagy hát legalábbis nagy ellentétnek látják ugye az érték alapú vállalatot, meg a növekedés alapú vállalatot. Ugye ez a két nagy típus van a tőzsdén. Azért a Megakrán még bőven a növekedő szakaszban van.
Szerintem ez nem dilemma a mi esetünkben, hiszen a Megakrán az életkorából és az életciklusban elfoglalt helyéből eredően van növekedési szakaszban. Messze van még az a pont, ahol mondjuk a piac telítődik, és azt mondhatjuk, hogy a Megakrán mondjuk piacvezetőként évről évre már nem tudja jelentősen növelni az árbevételét, illetve a piaci jelenlétét. Ugyanakkor pedig hiszünk abban, hogy ez a növekedés, ez nem egy lufi kell, hogy legyen, és nem egy felfújt, mesterségesen generált növekedés, hanem egyszerűen a többletérték előállításból eredően kell, hogy leképeződjön a növekedés. Magyarul akkor jó és akkor egészséges a vállalat növekedése, hogyha emögött egy többletérték, például egy többlet cégérték is megnyilvánul és megjelenik, és ez majd leképeződik természetesen a tőzsdei árfolyamokban is.
Hát én magam is úgy vélem, és tulajdonképpen a 2-3 éves stratégiai gondolkodásban mi még mindenképpen azt a víziót látjuk, hogy ebben van egy növekedés. Én magam részéről, ezt Péter is tudja, hogy én mindig én egy óvatosabb duhaj vagyok, ha lehet ezt így fogalmazni, tehát hogy egy ilyen reálisabb, mindenkinek reális igazából az elvárása, a növekedési ütemet látok benne lépésről lépésre a következő években. Mind a mellett nem most nem annyira, vagy nekem az érték, én azt gondolom, hogy értékek mentén növekedünk tulajdonképpen, ezt így fogalmaznám.
Igen, ahogy Réka is említette, elsősorban az értéknövelésre koncentrálunk, és akkor jó a vállalatnak a működése, hogy ez az érték megjelenik részben a tőzsdei árfolyamokban, illetve részben a vállalatnak azokban a nem pénzben mérhető értékeiben, ami akár a munkavállalók, akár az üzleti partnerek szempontjában jelent pozitív visszacsengést, és ami miatt például üzletet akarnak kötni velünk, akár az építőipar, akár a termelőipar más partnerei.
Mára ez lesz a végszó, mert az időnk most már tényleg elfogyott. Nagyon köszönöm Seres Rékának, a Megakrán vezetéstámogató és értékesítési menedzserének, és Vitkovics Péternek, a Megakrán felügyelőbizottság elnökének, hogy vendégeink voltak, tegyék máskor is.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.